Egyenesen Luxemburgból, egyenesen Strasbourgból. A Magyar Jogász Egylet hetente jelentkező podcastja a két Európai Bírói Fórum aktuális döntéseiről.
Izgalmas és döntésekben gazdag hetet tudhat maga mögött az Európai Bíróság. Döntött az isztambuli egyezménynek az alapszerződésekkel való összeegyeztethetősége kérdésében, két magyar ügyben is ítélet született, valamint a bíróság pontosította a felső bíróságok utalási kötelezettségének terjedelmét. Állandó beszélgető partneremmel, Lehocki Balázzsal, aki az Európai Unió Bíróságának sajtóreferense, ezekről a kérdésekről fogunk beszélgetni a mai alkalommal. Köszöntöm Önt!
Köszöntöm a hallgatókat!
Kezdjük talán az isztambuli egyezménnyel. A nők elleni és a családon belüli erőszak megelőzéséről és felszámolásáról szóló egyezmény a Strasbourgi Európa Tanács égisze alatt született még 2011-ben, és eddig az Európai Unió 11 tagállama ratifikálta. Mivel az egyezmény által szabályozott egyes kérdések uniós hatáskörbe is esnek, az úgynevezett vegyes megállapodásnak tekinthető, ezért az Unió az egyezményhez a tagállamokkal együtt csatlakozhat. A bíróságnak jelen esetben arról kellett döntenie, hogy a tanács megfelelő jogalapon, illetve megfelelő feltételekkel javasolja az egyezmény megkötését. Ki kezdeményezte a csatlakozás jogi feltételeinek a vizsgálatát, illetve mi volt ennek a kezdeményezésnek az oka?
Valóban egy fontos megállapodás kérdésében született a bíróságnak egy véleménye. Az Európai Parlament kezdeményezte nálunk ezt a vélemény iránti eljárást, ami a nemzetközi megállapodásoknál egy bevett eljárási módszer. Két lényegi kérdés volt a bíróság előtt. Az egyik valóban ez az eljárási mechanizmus, tehát hogy a tanács mi módon járhat el ennek a megállapodásának a megkötésekor, a másik pedig a jogalap. Volt egy harmadik is, az számunkra nem lényeges. Ami az eljárási kérdéseket érinti, itt lényegében a tanács az ügy érzékenységére tekintettel próbálta a tagállamok konszenzusát bevárni azon kérdések tekintetében is, amelyek az uniós hatáskörbe tartoznak. Tehát úgy gondolta, hogy ezekről se akar addig dönteni, amíg a tagállamok nem döntöttek, nem maguk részéről a megállapodáshoz nem csatlakoztak a többi, a tagállamok kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdés tekintetében. És ezzel kapcsolatban a bíróságot megkérdezték, hogy a tanács a parlamenttel való döntéshozatali mechanizmust mi módon alkalmazhatja egy ilyen összefüggésben, és a bíróság kimondta, hogy lehetősége van a tanácsnak arra, hogy konszenzust keressen a tagállamok között. Lehetősége van arra is, hogy ezért elnyúljanak az eljárási határidők, ugyanakkor viszont önkényesen kiterjesztő módon ezt nem változtathatja meg a döntési mechanizmust. Ez egészen konkrétan azt jelenti, hogy ha a tanácsban létrejön egy minősített többség arra, hogy menjenek tovább, és az unió a maga részéről a saját hatáskörében fogadja el a határozatot, illetve fogadja el azokat az uniós aktusokat, amivel az unió ratifikálja az isztambuli egyezményt, akkor azok a tagállamok, akik nincsenek benne ebben a minősített többségben, ebben nem akadályozhatják meg. Tehát a konszenzus lehetséges, de csak akkor, ha minősített többség ehhez a tanácson belül összegyűl, hogy ezt bevárják, ha nem, akkor a tagállamok minősített többsége tovább mehet a többiek akarata nélkül az uniót érintő kérdéseket illetően. Illetve azon kérdéseket illetően, amelyek az unió kizárólagos hatáskörébe tartoznak. A másik fontos kérdés az a jogalap kérdése volt. Itt a bíróság megállapította, hogy három jogalapon is el kell fogadni ezt a megállapodást, vagy ezt az egyezményt az uniónak. Először is érinti a büntetőügyekben való együttműködés kérdését, így több ponton is, például az áldozatok védelmére vonatkozó uniós rendelkezések jöhetnek szóba, ahol ezek az ilyen bűncselekmények, tehát a nők elleni erőszak sértetjeinek a státuszával kapcsolatos uniós jogszabályok elfogadása, az kimondottan egy ilyen terület. meg a bűn megelőzéssel kapcsolatos általános uniós intézkedések elfogadása is, tehát ezek mind az ötös cím alá esnek az Európai Unió működéséről szóló szerződés előtt, tehát ezt be kell, ezeket itt két jogalapot is meghatározott a bíróság, két pontot is a szerződésben. A másik, a menekült ügy, illetve a személyeknek az unió területéről való kiutasítása, ezek összekapcsolódó témák, hogy azt a területet is érintheti a nőkkel való bánásmód problematikája, hisz ezek a menedékkérő személyek kell összefüggésben is ezek a nehézségek, illetve problémák felmerülhetnek. Harmadrészt pedig az Európai Unió intézményeire magukra is alkalmazni kell ezeket a rendelkezéseket, ezért az intézményi szabályoknak is, az intézményi szabályokra vonatkozó passzusoknak a szerződésben szintén bele kell, hogy foglalják, illetve egyet ezek közül abba az uniós aktusba, amellyel ratifikálni fogják ezt az egyezményt.
Azt, hogy bele kell foglalni, azt úgy kell érteni, hogy ez kötelező az ilyen típusú döntése a bíróságnak az uniós intézményekre, vagy inkább csak ajánlás jellegű? Ezt egy kicsit pontosítaná.
Természetesen kötelező a bíróságnak az állásfoglalása ezzel kapcsolatban. Egy hibás jogalapon elfogadott, ratifikált nemzetközi egyezmény, ha ez megtörténik, az később az unió, az azt ratifikáló uniós aktus érvényességét kérdőjelezheti meg. Tehát jó jogalapon kell elfogadni, és csak akkor maradhat hosszú távon az unió részéről fent a kötelezettségvállás, azt a megfelelő és a bíróság által már pontosított jogalapon fogadják el.
Október első hetében nagyon sok előzetes döntéshozatali eljárásban meghozott ítélet született, nehéz is közülük válogatni, de talán versenyjogászok számára a Szumál ügyben hozott ítélet az, ami érdekes lehet, ezért erről kérdezném önt. Ön szerint fontos-e a bíróságnak ez a döntése? Különös tekintettel arra, hogy azért a versenyjogi kártérítések kérdése az csak az utóbbi években került a bíróság fókuszába, az irányelv újdonságára is tekintettel.
Köszönöm a kérdést. A válaszom egyértelműen igen, több okból is. Először is egy fogalmi téren kellett a bíróságnak tisztázni a helyzetet. Tehát az, hogy mi az, amikor kártérítési kontextusba beszélünk egy kartelben résztvevő cégekről, mert erre van ítélkezési gyakorlat már maga a kartel megállapítása tekintetében, hogy mikor tekinthető, hogy kell tekinteni akár egy vállalatcsoportban működő együttest a kartelezés szempontjából, tehát anyavállalatait, leányvállalatait együttesen. És itt a bíróság már kimondta a gazdasági egység fogalmát, ami mint figyelembe vendő. Tehát nem feltétlenül a jogi személyiség határozza meg a felelősséget, hanem azt, hogy az adott vállalatok az adott kartellel összefüggésben egy közös gazdasági egységet alkottak-e. És ezt tovább gördítette a bíróság itt a kártérítési keresetekkel kapcsolatos, tehát a kartelezésből eredő károk megtérítésére irányuló keresetekkel kapcsolatos jogterületre is, hogy ott is ez a kritérium, tehát hogyha ha ebben a konkrét esetben leányvállalattól vásárolt járműveket egy gazdasági szereplő, és ezek a járművek az anyavállalat által szervezett kartel által érintettek voltak, erről a bizottságnak van egy határozata, bizonyítható, hogy a járművek, amelyeket a leányvállalat értékesített ebből a kartelből, tehát az anyavállalatnál azonosított kartelből származtak, akkor bizony a leányvállalat is felel gazdaságilag, pénzügyileg a kártérítési ügyekben, akár ellene is indítható a kártérítési kereset a tagállamokban, annak ellenére, hogy jogi személyiségében nem egyezik az anyavállalattól, attól eltérő, és a napi ügyintézésében az anyavállalat adott esetben nem is vesz részt. Tehát ez volt úgymond a kulcs momentum, és akkor össze is foglaltam benne egyébként azt a két aspektust, amit az elején említettem. Ez a versenyjogászok számára mindenképpen érdekes, és tovább tisztázza a kartelek úgymond áldozatainak javát szolgáló uniós jogot és ítélkezési gyakorlatot.
Szeretnék átkanyarodni a magyar ügyekre, hiszen két érdekes magyar ügy is született a héten. Az egyik az uniós jognak egy kifejezetten életszerű, a mindennapokat érintő problémájával foglalkozik. Az egyik tagállamban elkövetett közlekedési szabálysértés esetén kiszabott szankció másik tagállambeli végrehajthatóságával. Az ügyben a Zalaegerszegi Járási Bíróság kérte az Európai Bíróságnak az értelmezési segítségét. Ennek az ügynek mi volt a háttere, mi volt a magyar bíróság dilemmája, és milyen választ adott az Európai Bíróság a feltett kérdésre?
Ez egy polgárközeli ügy volt, ez a magyar ügy. Tehát érintheti akár a bármelyikünket, aki részt vesz a közúti forgalomban, mint gépjárművezető, és természetesen az ügyvédeket, bírókat, akik az ezzel kapcsolatos jogvitákat utána intézik. Ezért volt érdekes, hiszen egy olyan helyzetet tárt fel, amely gyakran előfordul, más tagállamban vagyunk, közlekedési szabálysértést követünk el, bírságot szabnak ránk ki emiatt, és akkor ugye akkor többféle lehetőség van az adott nemzeti jog függvényében, hogy mi történhet. Ausztriában, ahol ez a jelen ügynek a tényállása történt, ott az a szabályozás, hogyha valakit közlekedési szabálysértésen érnek, akkor ez önmagában még nem jogosítja fel az osztrák hatóságokat arra, hogy bírságoljanak, hanem azonosítani kell a járművezetőjét, aki ténylegesen akkor ezt a járművet vezette, és e tekintetben a jármű üzembetartójának meg kell neveznie ezt a szemét. Ha nem nevezi meg, azzal önmagában egy újabb, másfajta szabálysértés elkövetése történik, és ezért tartozik felelősséggel. Most ezt akarta az osztrák igazságszolgáltatási rendszer Magyarországon érvényesíteni egy olyan osztrák hatósági döntést, amely azért bírságolt meg egy magyar állampolgárt, mert Ausztriában nem nevezte meg, hogy ki volt az, aki egy közlekedési szabálysértésben érintett gépjárművet vezetett. És erre van egy uniós kerethatározat mechanizmus, hogy az ilyen közigazgatási szankciók végrehajtása a tagállamok között, elismerése és végrehajtása hogy zajlik. És ott vannak bizonyos kritériumok, leegyszerűsíti nagyon az eljárást, ha közlekedési szabálysértésekről van szó. Tehát akkor szinte automatikus az elismerés és a végrehajtás. Csak hogy ugye ebben a magyar bíróság azt mondta, hogy itt nem arról van szó, hiszen az osztrák hatóságok nem amiatt szabták ki a szankciót, mert közlekedési szabálysértés történt, hanem azért, mert nem nevezte meg az illetőt, a gépjárművezetőt, ami viszont már szerintük nem egy közlekedési szabálysértés, illetve a magyar bíróságok szerint pontosabban, az Zalaegerszegi Bíróság szerint, hanem egy hatósági intézkedésnek való ellenállás. Az osztrák hatóságok a maguk részéről, amikor a magyar hatóságokkal kapcsolatba léptek, azt mondták, hogy ők ezt akkor maguktól ezt is közlekedési szabálysértésnek tekintik, és eztnek megfelelően küldték el a kérelmüket a magyar hatóságokhoz. A magyar hatóságoknak kétségeik voltak. És a kérdés az volt, hogy megkérdőjelezhetik-e az osztrák hatóságoknak ezt a fajta döntését, a válasz pedig nem. Tehát egyértelmű nem. Ilyen esetben el kell fogadni azt a fajta minősítést, amit a megkeresés szerinti tagállam hatóságai adtak, és ezt nem lehet kétségbe vonni.
Ha már a magyar ügyeknél tartunk, ugye a héten magyar szempontból egyébként is fontos események zajlanak Luxemburgban, hiszen most zajlik a Magyarország és Lengyelország által azzal a rendelettel szemben indított semmiségi eljárásban a tárgyalás, amely meghatározza az uniós költségvetés védelméhez szükséges szabályokat arra az esetre, ha a jogállamiság elveit a tagállamokban megsértik. Rendhagyó-e az, hogy az ügyben a bíróság kétnapos tárgyalást tart, és mi ennek az oka?
Ez egy kivételes esemény, tehát az, hogy két napig tárgyalják az ügyet, ritka a bíróságon. Az oka pedig az, hogy egyrészt a téma az érzékenysége és a fontossága, másrészt a beavatkozók nagy száma, ez majd kiderül a tárgyaláson, hogy pontosan kik vesznek jelen, de sok beavatkozóra lehet számítani. A harmadik pedig az, hogy a bíróság nem is nagy tanácsban, hanem úgynevezett teljes ülésben jár el, azaz valamennyi bíró részt vesz az ügy intézésében. Ez nyilván a tárgyalás szempontjából azt jelenti, hogy potenciálisan több kérdés forrás lehet jelen a tárgyaláson a bírók személyében. Erre is időkeretet kell biztosítani.
Ha jól értem, akkor lesznek beavatkozók az ügyben. A beavatkozóknak a részvétele az mennyiben befolyásolhatja az ügy kimenetelét jelen esetben, illetve általában a bíróság gyakorlatát tekintve?
Ez a beavatkozás kérdése egy nagyon izgalmas téma a gyakorlati szempontból egyébként, mert ugye a beavatkozók szerepe az, hogy beavatkozhatnak valamelyik peres fél oldalán, támogatva egyik vagy másik álláspontot, de nem az előzetes döntéshozatali eljárásokból megismert észrevételekkel szemben, ahol lehet nagy röptű jogi elemzéseket is végezni, akár egy kicsit eltávolodva az ügytől. Itt támogatni kell vagy igen, vagy nem módon valakit. Persze lehet új pontokat felhozni, hogy miért az az álláspontja, miért egyezik az álláspontja valamelyik fél álláspontjával, de ez gyakorlatilag azért úgy szokott kinézni, hogy a beavatkozók sokszor ismételgetik egymást. Erre a legjobb bizonyíték az, hogy a bíróság maga felszokta szólítani őket a tárgyalás előtt, hogy egyeztessenek és koncentrálják az álláspontjukat. Tehát ez a jellemző a beavatkozásnak, a másik pedig sokszor bizony kontraproduktív tud lenni, főleg az olyan ügyekben, ahol gyorsan akarna a peres fél egyébként az eljárás lezárásához jutni, mert sürgős az ügy. Akár például ilyen volt a Közép-Európai Egyetem ügye, ahol Svédország avatkozott be, és most is itt ugye van, akik már mondják, hogy minél gyorsabban egyes beavatkozó államok meg kellene hozni a döntést. A beavatkozás maga egy olyan tényező, ami lassítja az eljárást. Tehát, és akár jelentősen is, és sokszor elfelejtik, tehát néha megismétlik egymást, és az, ahogy belépnek, az a ellentétes hatást érnek el, amit szeretnének. Ettől függetlenül ez egy létező és gyakran alkalmazott mechanizmus a bíróságra vonatkozó szabályok körében.
Talán az a kérdés még sokakat érdekelhet, hogy mikorra várható ítélet az ügyben. Erről mit gondol?
Gyorsított eljárás alatt van az ügy, tehát ez szintén egy kivételes eljárási mechanizmus, ritkán alkalmazza a bíróság. Ez azt jelenti, hogy gyorsan lesz ítélet. Én úgy mondanám, hogy az idén meg lesz. Főtanácsnoki indítvány lesz először majd, és én szerintem, én azt mondanám, hogy november vége, december eleje, amikorra így reálisan várható, hogy az ítélethozatalt kitűzhetik.
Köszönöm szépen a beszélgetést, legközelebb 2 hét múlva a tárgyalást követően beszélgetünk Lehoczky Balázzsal. Viszont hallásra!
Egyenesen Luxemburgból, egyenesen Strasbourgból. A Magyar Jogász Egylet hetente jelentkező podcastja a két európai bírói fórum aktuális döntéseiről.